Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja, állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Csak közben így megakadtam, mert elkezdtem beszélni, és mintha megint meglennék fázva, nem tudom, mi van velem.
Ugye gyerek mellett, őszben, bár ilyen ősz azért lehetne még jó párszor, meg jó pár ideig, tehát a fene akar ide folyamatos esőt, az aszfalt, ha nem kell, az legyen otthon édesanyám egy kertjében, de ide Pesten az aszfaltra annyira nem muszáj. Bár hát, ha akkor nem, éppen nem marnák itt fel az aszfaltot előttünk, és nem lennék kegyetlen jó levegő odakint. De térjünk rá a futballra, mert azért a hétvége az most megint hozott egy teljes agyelmenést. Ugye minden bajnokság porondon volt, mindenki porondon volt, és én a bajnokok ligája is.
Így van, és jövő héten már válogatott mérkőzések, úgyhogy talán célszerű a Bayern Münchennel kezdenünk, akik egyrészt a keddi nap rangadóját ők játsszák, ugye a Tottenham otthonában, a BL-ben. Na meg hát azért múlt heti adásunk után volt egy újabb csörte a válogatott kapcsán. Ugye Uli Hoeneß azt nyilatkozta, hogy ha nem Manuel Neuer lesz a válogatott első számú kapusa, akkor itt kész vége, hogy nem enged el egy Bayern játékos sem a válogatottba.
Tegyük hozzá, ezután bocsánatot kért és revidiált a nézeteit.
Igen, az erről nem maradtam.
Volt ilyen is, tehát azért ne legyünk ilyen bizonyos hírműsök szintű, hogy osztogatnak, fosztogatnak, tök mindegy. De kétségtelen ilyet egy klubbányok azt gondolom, hogy nem mondhat, hiszen Hoeneßnek a DFB újra alakult elnökségében sincsen funkció, hogy a múlt héttől új elnöke van a Német Szövetségnek is. Meg amúgy is nem célszerű azt gondolom azt mondani, hogy egy klubvezető zsaroljon szövetségi kapitányt, ez tőle független.
Hát zsarolhat a FIFA szabályzat alapján, hogyha 15 nappal nem is a meccs előtt, hanem 15 nappal azelőtt, hogy csatlakozni kell a csapathoz, megjön az írásos meghívó, akkor kötelesek elengedni. Most persze ki lehet találni mindenféle húzódásokat, de akkor megjönnek a válogatott orvosai.
Én azt gondolom, tehát az a baj, hogy ez a Neuer, Ter Stegen, afél ugye erről van szó, hogy ki legyen az első számú kapus kettő közül. Ez szerintem nagyon rossz fényt vett nagyon sok mindenre és sok mindenkire. Nyilván az ego mind a kettővel megvan ahhoz, hogy első számú kapus legyen. Ráadásul a korkülönbsége is megvan közöttük, tehát azért Ter Stegen jóval fiatalabb kapus szinte, mint Neuer, akkor Neuer sem tekinthető öreg kapusnak.
Azért bocsánat, tegyük hozzá, hogy ennek a gyökerei, vagy hát ez nem egy hirtelen kipattanó vita volt, hiszen szerintem a gyökerei azért mégis ott vannak, amikor Löw rácsapta Müllerre, Hummelsre és az akkor még müncheni Hummelsre és Boatengre a válogatott ajtaját, ami ugye egyrészt elég rossz időzítéssel is volt, nem tűnt túlzottan udvarias lépésnek.
Bocsánat, hogy vitatkozom, én ezt még régebbre mondanám. Tehát tényleg a 2018-as VB-re mondanám inkább ezt. Ugye az volt az a torna, mielőtt Neuer elég jelentőset harcolt az idővel, hogy fölépüljön a világbajnokságra.
Egy tétmeccse, vagy nulla tétmeccse a háta mögött?
Hát igen.
Legalábbis tavaszi tétmeccse a háta mögött, szépen vissza is került első számú kapusnak.
Igen, és én azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor ott én jól lehet, hogy nagyon-nagyon kedvelem Neuert, nem csak azért, mert a Bayernben véd, hanem amúgy is. Én azt gondolom, hogy ott meg kellett volna tenni azt a lépést, hogy oké, kedves mama, tudjuk, hogy te vagy a kapitány, tudjuk, hogy mi van, de ez egy világbajnokság, és cserélni kell, mert Ter Stegen volt az, aki benne volt a meccsritmusban, ő volt az, aki már akkor sem lehetett rá panasz a Barcelonában, azóta sem lehet rá panasz. Ha abból csinálsz most egy újsághírt, ami volt az elmúlt egy hétben valamikor, most pontosan meg nem tudom, hogy mikor, hogy 300 nap után hibázott újra a Barcelona kapujában, tehát ahhoz képest Neuer esetében több ilyet tudok mondani.
Hát igen, de tegyük
csak hozzá. Az elmúlt 6 meccs, vagy 7-8 tét meccs, ami volt ebben a szezonban.
De a VB kapcsán azért tegyük hozzá, hogy lőtt sok kritika érte azon a tornán, hogy
nem
túlzottan ragaszkodott bizonyos idősebb játékosokhoz, akkor mondjuk nem látom, hogy miért pont kapusposzton cserélt volna.
Azért, mert ott szerintem, nyilván persze a kapusposzt egyrészt bizalmi kérdés, hallom ezt épp eleget az itteni szakértőinktől, mert ez csak van két kapus a stábban. És nyilván ő bízott Neuerben. Na de hogyha te bízik testégemben is, mert ugye ott van a keretben, tehát azért valamiféle bizalmi jele, akkor azt gondolom, hogy racionálisan kellett volna mérlegelni azt, hogy játék nélküli kapust teszel be, olyat, akivel persze világbajnok lettél, vagy beteszel egy olyan kapust, aki folyamatosan védett a Barcában,
igazgatban
magas színvonalon véd a Barcelonában. Én ott lehet, hogy azt választom.
Az lett volna a logikus lépés.
Tegyük hozzá, hogy ugye ilyenre is volt már példa a német futball történetében, arra is, hogy két kapus folyamatosan kihegyezett viszonya van egymással, amit persze a sajtó még tovább képes.
Most Kár és Lémarra gondolsz?
Hát
ott szerintem azért nagyobb képességbeli különbségek voltak,
pontosan
mint most.
Pontosan ezt akarom mondani, és ezért volt durva az, hogy Léva megelőzte Kánt. Uh-huh. Tehát ha valahol nem cserélek, főleg nem egy olyan, főleg nem úgy, ahogy ott csere történt, akkor ott nem cserélek. Itt én a VB-re megváltoztattam volna a rangsorrendet. Nem lett volna az egy fix változtatás. Uh-huh. Arra az egy tornára szólt, és utána azt mondja, hogy srácok, ez vagy az van. Azon a tornán, azzal a szereplése, hogy a csoportkörös kiesés, ráadásul ugye úgy, hogy ki meccset a német válogatott csoportban, most amikor ezt ott meg szépen lelettek úgy bucizva Dél-Korea által, hogy borzalmasan rossz volt nézni. Abban a tornából azért Ter Stegen, ha lehet ilyet mondani, erkölcsi győztesként jött ki több okból is. Egyrészt leült a kispadra, másrészt tényleg egy győzteset, hiszen Neuerrel kapott, vagy esett ki a válogatott. És utána, nézd meg az előző szezont, mi történt. Ter Stegen a Bayernben végig egyenletesen Barcelonában, egyenletesen, mindenkit a Bayernben akarok látni, tehát hogy egyenletesen magas színvonalon védett a Barcában, és Neuernek azért voltak az előző idejében is emlékezetes hibái. Utána ugye jött az új idény, ami most zajlik, mindenki nagyjából problémátes felkészülést csinált, és ugye eljött a szeptemberi két mérkőzés, ugye az első volt Hollandia ellen, a második pedig Észak-Írország ellen, a sorrend fontos, ugyanis az volt elvben az ígéret, ami utóbb napvilágot látott, hogy Ter Stegen is kap egy tétmeccset. Uh-huh. Igen, ám csak jött a holland meccs otthon, ami egy 2-4-es vereségben manifesztálódott, és hirtelen megnőtt a nyomás Németországba, és Löw azt mondta, hogy no, megy az alapcsapat föl Belfastban is, én szavam akkor vonom vissza, amikor akarom, és így lett az, hogy a második meccset is Neuer kapta meg. Uh-huh. És igazából ezután kezdődött az egész púrpárdé, nyilván Ter Stegen nyugodtan mondhatja azt, hogy ez nem volt korrekt, mert nem volt korrekt, ha tényleg volt ilyen ígéret.
Mondott is valami hasonlót.
Mondta,
mint ugye Hennes megint rászólt, hogy mindenféle tanácsokat adott Lőmnek, hogy akkor tessék beállítani a sarokba Ter Stegent, amihez nyilván szintén nincs túl sok köze, persze hát a vélemény szabad.
Most azért azt egy dolgot ne felejtsünk el Hennes kapcsán. Az elmúlt 20 évben nem tudom, hogy tudok-e olyan dolgot mondani, amihez nem volt. Tehát amihez nem volt közé, és nem nyilatkozott volna róla. Tehát minden, ami lesz, bármire hajlandó nyilatkozni, ami a Bayernnel kapcsolatban volt, és ő úgy érzi, hogy az köze van, és akkor ilyen megmondó lesz.
Most azt mondom, hogy ilyen szempontból, tehát az, hogy ez a fenyegetőzés szerintem nettó hülyeség volt, mert ugye úgy felesleges fenyegetőzni, hogyha nem tudod betartani a fenyegetésedet.
Igen.
Vagy ha azzal több kárt okozol saját magadnak.
Ez meg is történt.
Olyan szempontból nyilván igaza van, hogy a Bayern elnökeként mindig a Bayern érdekeit fogja szem előtt tartani, és az ő játékosait, akiből azt hiszem van alsóhangon 5 a válogatottban, úgy rendszeres válogatottként, ugye Gnabry, Kimmich, Süle, Neuer, és lehet, hogy kihagytam valakit.
Más, ugye, Goretzka.
Jó, akkor mondjuk 5 játékos van a Bayernben, nyilván próbálja azért őket is védeni, ahol tudja.
Igen, persze védeni kell, csak ugye Hönes kapcsán még egy dolog, amit ne felejtsünk el. Lassan azért eljön a bénakacsa állapota.
Hát, aztán persze
lehet, hogy... már abban vagyunk.
Igen, ugye novemberben távozik.
Így van. Most írunk október 1-ét, amikor ezt éppen felvesszük, tehát azért ezek mind-mind nagyon-nagyon kemény dolgok. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy testvégen továbbra is rászolgál arra, hogy igen, nekem tessék lehetőséget adni, mert én itt vagyok, és tök jól védek. Tehát gondoljunk bele abba, hogy hány olyan meccs volt már ebben a szezonban, amikor azt lehetett olvasni, hogy Ter Stegen hozta a pontokat a Bayernnek,
Barcelona. Nagyon szeretnéd München bele.
Igen, bár ott ugye nyilván nőben lesz majd a kapus. No, tehát hogy nagyon-nagyon hozta a pontokat a Barcának, és Dortmund elleni BL meccset is ide lehet még hozni, nem csak a spanyol bajnokat, hiszen ott azért csak megfogta Rajsznak az egyébként hihetetlenül szar 11-esét. Ettől még azt ki kellett védeni. Azon kívül is voltak védései, a spanyol bajnoki meccseket meg ne is mondjuk róla, hogy tulajdonképpen az első számú játékos a pillanatnyilag a Barcának, még messzet is idevéve.
És tudjuk hozzá egyébként, hogy volt, ha nem is ilyen, de hasonló helyzetben volt a Barcelonában, ugye 2014-15-ös szezonban, hogy Claudio Bravo védett a bajnokikon, és Ter Stegen védett a kupában, illetve a BL-ben.
Igen.
Ugye mind a 3 sorozatot megnyerte a Barcelona. És ott is azért panaszkodott a nyilvánosság előtt, hogy ez neki nem feltétlenül ideális helyzet. Nyilván több meccse volt így, mert volt így nem tudom, durván, hát 20 meccse talán lehetett. De azért ott is volt, aki azt mondta, hogy nem szerencsés. Nem persze, tudom, hogy most mennyire szerencsés vagy, nem? Ugye azt is lehetett olvasni, hogy most ki Észtország, Argentina következő két meccs a németeknek?
Argentina van előbb.
Megint azt lehetett hallani, hogy ott lehetőséget kap. Nekem ez volt az érzésem, ugye ezt még a Hönes bocsánat kérés előtt fejtegettem, hogyha Neuer véd ezen a két meccsen, akkor úgy fog tűnni, mintha Löw meghajolt volna az akarat előtt. Ha Ter Stegen véd, akkor meg lehet, hogy úgy tűnik, hogy direkt be akar mutatni Hönesznek, miközben lehet, hogy egyébként erről szó sincsen, csak majd ilyen következtetéseket vonnak le ebből.
Több dolog is elmondott, amire érdemes lenne reflektálni. Az egyik az, hogy mondtad azt, hogy akkor is hangot adott Ter Stegen az egyetlenségének. Azért azt én tudom becsülni, hogy aki pofázik, utána megkapja a lehetőséget és él vele. Ugye az ő esetében nyugodtan beszéltünk erről, amikor megkapta a 3 sorozatot, nem volt vele baj sehol.
Azért volt ott egy Bilbao elleni félpályás gól, jól emlékszem, de nyilván...
Ha 3 év alatt ez az egy hibája volt azóta, a Naljának ilyet ebből a szezonból mondok.
Nyilván követ, tehát... közép és hosszú távon
biztos, hogy igaz,
bizonyított, hogy neki van helye a kapuban.
Másik ugye mondtad azt, hogy Löw. Szerintem az ő szerepe ebben megkerülhetetlen. És itt viszont adom azt, amit mondtál, hogy Löw legkésőbb a Hummels, Müller, Boateng affér óta nagyon sok érthetetlen dolgot tesz. És szerintem azzal, hogy ott engedett a külső nyomásnak, sőt, szerintem túl kompenzálta a külső nyomást és olyat húzott, amit lehet, hogy azóta bánt, csak nem biztos, hogy már visszakozni belőle. Szerintem nem kellett volna ennyi embert kivágni.
Hát és nem márciusban.
És nem biztos, hogy őket így van.
Tehát nem végigjátszott nőség a Nemzetek Ligájában, és aztán 3 hónapra lehet kirúgni őket, vagy 2-re, hanem vagy előtte, vagy közvetlenül utána.
Ez így van. Tehát azóta szerintem hoz a külvilág számára érthetetlen döntéseket. És egyre több ilyen jellegű dolog van. És ugye, mintha nem szokta volna azt meg, zárója nem is nagyon szokhatta meg, hogy nem megy a német váltott szekkere úgy, ahogy korábban ment. Tehát azért Löw a 2018-as VB előtt minden világversenyen 4 között volt a német válogatottal. A kapitányi korszakában.
Igen.
Ami egy egészen páratlan eredmény volt, Viszont jött egy kudarc, és mintha azt a kudarcot nem tudná azóta sem feldolgozni, vagy feldolgoztatni a csapattal. És ott van az, hogy most kéne újjáépíteni valamit, tehát több helyen is kellene újjáépíteni valamit, és nem tudja megtalálni a rejtének az igazi kulcsát. Ez vezethet oda, hogy tesz felelőtlen kijelentéseket, basszus, a mai világban már nincsen olyan, hogy beszélsz négy szem közt valakivel, és nem tudódik ki futballistaként, hiszen azért sértett kapus bármikor nyilvánosságot szólt, de nekem ezt mondták, és nekem kéne védni, blablabla. Ugyanez igaz a játékosok, a mezőnyjátékosokra is, ami ahhoz képest szerintem még lehet azt mondani, hogy meg lehet mind a hárman úgy emberként kezelték a helyzetet összességében, vagy kezelik a helyzetet azóta. Hummels első rangban futballozik, az biztos, és nem nyilatkozik semmiféle ízét. Tehát azért amit Hummels játszott a Barcelona ellen a BL-ben, az egy extra klasszis teljesítmény volt. Arra nyugodtan lehet azt mondani például. Ugye Boateng az szerintem most nem tudja, hogy hol a helye abból a szempontból, hogy csinált egy tök jó felkészülés, és ahhoz képest nem nagyon játszik azért a Bayernben. A Müllernek már megvan a maga baja, mondjuk hívjuk a maga baját Coutinho-nak, és miatt nem is lehet aktuális, most azt gondolom, Müller válogatott belül behívója. Tehát, hogy ha lenne a lehetőség, akkor sem lenne reális az, hogy Müller a pillanatnyilag a válogatottban futballozzon. Egész egyszerűen azon nem játszik annyit, amennyi alapján egy válogatott meghívót ki lehet adni, és az meg kétségtelen így van, hogy válogatott meghívó az ne érdemek alapján történjen, hanem a tényleges teljesítmény alapján történjen.
Hát úgy igen, hogy nem múltbéli érdemek.
Igen.
Alapján. De hogyha már Coutinho-t említetted, ugye holnap, vagy ma játszik a Tottenhamben a Bayern, ugye Coutinho a hétvégén gólt rúgott és adott egy egészen szép gólpaszt.
Gólpaszt azt ő kapta, az egészen szép gólpaszt, azt nem felejtsük el. Tehát szerintem az szebb volt, mint amit ő adott.
De hát egyelőre úgy tűnik, hogy azért sikerült elég jól felvenni a ritmust a Bayernben, nyilván október eleje van, a szerződéséből elég sok hátra van. Lesz ő James Rodriguez, akiből megpróbálják kihasználni maximálisan azt a kölcsönadást, nyújtotta lehetőségeket, aztán hagyják, mert ezt a pénzt el tudják mondjuk másra költeni. De ha jól tudom, 120 millió euró az a fix kivásárlási ár jövő nyáron.
Én azt mondom, hogy ha most fejezve ezt, azt mondom, hogy erre mit kell mondani.
Ami ugyan nagyjából egy Kai Havertznyi
annál még több is
összeg, sőt még ugye annál több is. Nem tudom, hogy ez a 120 millió euró egyébként mennyire fix. Mert az biztos, hogy Coutinho teljesítményét Barcelonában is árgus szemekkel figyelik, hiszen nagyon szeretnék őt. Már idén is szerették volna eladni, jövő nyáron meg még inkább szeretnék eladni, hogy azt a pénzt elpocsékolhassák valakire, vagy megpróbálják elpocsékolhatni valakire. Most nem már gondoltam éppen. De mindegy, mindenképpen az a pénz nagyon jól jönne a Barcelonának.
Nézd, az biztos, hogy a jövő nyáron már nem, és ez egy lényeges dolog, hogy nem Hönes fogja meghatározni alapvetően a transfer aktivitásokat. Nem tudom, hogy az új szerkezetben, ugye január 1-től belép még egy nehéz ember, azért Oliver Kahn sem mondanám egy simulékony modellú nyugodt higgadt elvtársnak, hogy ő hogy fog kijönni mondjuk Salihamidzsicsel. Rummenigge-vel hogy lesz a közös munkájuk?
Ezt szoktam mondani, hogy lehet, hogy egy erős egyéniség Oliver Kahn, de azért ebben a struktúrában mondjuk nem tudom, hogy mennyire fog kezdésként mondjuk az asztalra csapni, hogyha Rummenigge-nek más elképzelései vannak.
Hiszen ugye neki az lesz a dolga, hogy egy-másfél év alatt tanuljon bele Rummenigge szerepkörébe, és aztán Rummenigge elmegy szépen nyugdíjba, ő meg szépen átveszi a felső vezetői posztot, és ugye onnantól kezdve végképp lesz a főnöke Salihamidzsicsnak. Én azt gondolnám egyébként, hogy azt a a jövő évi átigazolási piacot, azt nem tudom, hogy merném el mostani alapján Salihamidzsicsre bízni. Tehát azért azt, hogy ő rontott el átigazolásokat, rontott el tárgyalásokat, az egészen biztos. Tehát az, hogy Hudson-Odoi végül is különösebb ellenállás nélkül lazán meghosszabbította a szerződését Chelsea-ben, az valahol az ő bűne is, hiszen a jó Isten tudja, hogy mit csináltat, meg hogyan csináltat. Oké, értem én, hogy sérült meg minden ilyesmi, de most már kiderült, hogy szeptemberben már tudott futballozni az ember. Tehát akkor ez így
kihagyásról volt.
Hát halljaj, úgy arról volt szó, hogy ebben a naptárében már no futball. És ehhez képest szeptemberben, oké, Liga Kupa meccs volt, de játszott. Uh-huh. Szóval ott valami nagyon benézett. Nyilván persze az is egy másik sérülés, de a zenéfronton sem volt minden rendben, ott aztán a kommunikációval sem volt minden rendben, de erről beszéltünk korábban, hogy az aztán tényleg a förtelmek volt, amit ott kommunikációs téren a Bayern előadott. Szóval ennyi elbaltázott transfer, meg egy végül is egy kölcsönigazolást király transfernek beállítani, azt szerintem elég erős. Ugye ez lett Coutinho, amikor már mindenki kiborult, hogy valaki kell a Hertha elleni meccs után, utána jött ugye csak Coutinho. Ez az egyik. A másik az, hogy most a Bayern az, hogy igazából nem az a kérdés, hogy tud-e 200 milliót áldozni játékosra. Mert nyilván Havertet sem lehet olcsóbbra megvenni, az biztos. Figyelmei, hogy kik érdeklődnek iránt a pluszban.
Hát igen, ugye 80 százat írtak tegnap, és...
Szóval a százat nem fogja adni.
És hát szerintem alsóangon 4-et érdeklődött.
Így van. És ugye ez mellé bejönne Coutinho. Mind a kettőt középre megvenni, ahol már azért így is vannak páran. Ráadásul mindenkinek azok közül több éves szerződése van, tehát legyen szó Thiagóról, a most vásárolt egyébként nem sokat játszó Kisszánszról, Goreckáról.
Hát nem tudom, mennyit keres egyébként Havertz, de nyilván azért a fizetése szerintem talán a fele lenne, mint Coutinho-nak. Ha csak nem ott kell nagyon majd megnyomni a tollat.
Véletően igen. Tehát azért az a középpálya, így sincsenek kevesen, de nem tudom, hogy lenne értelme egy Havertz plusz Coutinho vásárlásnak.
És nem tudom,
hogy egy 20, akkor már aztán 29 lesz talán Coutinho.
Vagy 28.
Mindegy, Havertz meg talán 22, uh-huh. vagy 21. Szóval azért, hogyha választhatnék, hogy melyikre költenék el 100 milliót, mert azt gondolom, az a realitás, hogy csak az egyikre fognak elkölteni, akkor nyilvánvalóan én Havertzre költenék el. Azzal egyrészt kiúznám a méregfogát az életkornak, másrészt meg azt is, hogy akkor azért lehet mondani azt, hogy újra az FC Deutschlandot kezdik el építeni valamennyire, mint az erre is biztos, hogy szükség van, vagy szükség lesz.
Na igen, de most nyilván ez csak feltételezés, de hogyha Coutinho fut egy nagyon-nagyon jó szezont, és Havertz mondjuk nem fut annyira jó szezon, mint az előző.
Az egyelőre így van.
Akkor is azt mondanád, hogy az lenne az igazi stratégiai gondolkodás, hogy akkor a 22 évesbe fektessük bele ezt az összeget, vagy
a potenciál miatt, igen.
Ugye talán most azért a transferpiacra is ez volt jellemző a nyáron, hogy inkább a potenciálra költöttek.
Tehát bármilyen inkább jellemző, de szerintem a hosszú távú gondolkodás. Ritkán vannak olyan igazolások, ami egy-két évre szólnak, mint ami most a tűzoltás jelleggel igazolt Perisic.
Aha. De én nem tudom, hogy... Hogy mondjuk a német sajtó, vagy a szurkoló hozzáállása milyen mondjuk Havertzhez, mennyire tekintik őt egy hatalmas tehetségnek, vagy
reménységnek. Hát a járműdett állatet már réges-régen megkapta.
És hogy ilyen szempontból, hogy ott van Coutinho, aki nem tudom, hogy mennyire tekinthető jelképnek, mert talán Rummenigge-nek volt ez a politikája, hogy azért neki nem lenne ellenére olyan külföldi játékos odahozni a Bayernbe, aki esetleg nem csak Németországban, hanem világszerte is talán egy kicsit jobban eladható, vagy reklámozható, vagy a klub arca lehet akár más piacokon. Tudom, hogy ez egy másodlagos megfontolás.
Nem feltétlenül, azt hiszem, hogy a Bayern egy gazdasági vállalkozás is, vagy főleg az, és nyilván évről évre növekvő forgalommal, tehát ez tök normális feltétlenül. De ezzel kapcsolatban akkor hadd kérdezzek inkább vissza. Coutinho az a játékos, aki tud jelenni.
Ezért akkor ezt elég finoman kérdeztem, mert
szerintem nem.
Szerintem Coutinho profilja ilyen szempontból csökkent azáltal, hogy a Barcelonába szerződött.
Igen, tehát ő egy ilyen last minute vásárlás volt, ami úgyhogy Barcelonál ugye mondhatjuk azt, hogy bukott játékos volt gyakorlatilag.
Hát ez nem feltétlenül az ő vagy az ő képességeinek a hibája, hanem én egyrészt úgy éreztem, hogy úgy nagy általánosságban soha nem sikerült megtalálni azt a helyet, ahol a legjobban játszhat.
Nem azt mondtam, az ő képesség hibája, de nem tudta ki, tehát nem azt játszott, ami benne van.
Másrészt alsó hangon bőfél éve már nagyon bizonytalan volt az ő sorsa, és úgy éreztem, hogy rá ez ugyanúgy hatással, hogy ez a játékára is hatással van, ez a fajta bizonytalanság, amikor egyfolytában azt lehet olvasni, hogy na, ma nyáron elcserélik Neymarra, vagy azt olvassa is februárban, hogy hát a klub ennek meg ennek ajánlatja, hogy majd ebből csinálunk pénzt, hogy legyen pénz Neymarra. Nyilván ez nem segített neki, Münchenben legalább annyiban biztos lehet a helyzetében, hogy most májusig rendben van.
Figyelj, te tudsz olyan játékost egy adott csapatnál kiragadt embernek tenni, aki, ahogy te is mondtad, boldog-boldogtalannak fő volt ajánlva az elmúlt fél évben, és ennyirővel lett volna a Paris Saint-Germain játékosa, játszott volna valamelyik angol csapatba adott esetben, és erre végül kötött a Bayern Münchenben egy éves kölcsönszerződéssel. Lehet-e egy ilyen játékos kiragadt ember?
Nem tudom. Szerintem ez teljesítményfüggő is.
Ilyen játékos kiragadt ember leghamarabb március-áprilisban, amikor lehet látni, hogy a Bayern...
Akörül, de...
Előbb nem.
Akkor azért nem is nagyon kell gondolkozni azon, hogy most megvegyék-e végleg.
Azért nem, de azért nem árt megnézni azt, hogy mi van. Az, hogy most volt eddig több jó meccs a Bayernben, tehát voltak tényleg jó meccsek, az egy nagyon jó dolog. De azt gondolom, hogy ezeknek a meccseknek körülbelül tavaszig ki kéne tartani folyamatosan. Persze. Csak úgy lehet megvenni. Tehát csak azért, hogy elmondhassuk magunkat, hogy igen, mi tudunk venni egy 100 milliós játékot, azért nehogy megvegye bárki is.
Persze, itt az egész, hogy mondjam, feltételezéseken alapul, hiszen nem tudjuk, hogy hogy fog játszani. Nyilván lehet hullámvölgye is, lehet az, hogy kiegyensúlyozottan jó szezonja is lesz. Hogyha mondjuk novembertől kezdve kipukkad, megsérül, aztán van 2-3 rossz hónapja, akkor nyilván bárján gondolkodás nélkül küldi vissza a feladónak.
Szerintem igen. De ha már ilyet felvetettél, akkor tökre kíváncsiak, és most ez már független a Bayerntől abszolút meg. Hogy azért lassan most már lehet látni a Messi-Ronaldo éra végét.
Igen.
Ha ők elhagyják a futballszínpadot, kik lehetnek azok, akik globális márkaként képviselhetnek egy-egy klubot? Tehát kiben van meg az a potenciál a jelenlegi futballvilágban? Van-e olyan, nem azt mondom, hogy Messi és vagy Ronaldo szintjét elérik, mert olyat nem hiszem, hogy pillanatnyilag találunk, de ki az, akit mondjuk te alkalmasnak tartasz arra, hogy na ő egy globális márka legyen?
Neymar, Mbappé. Szerintem még valamilyen szinten Salah is.
Az a származás miatt is.
Így van, persze. Hát az meg az, hogy szintén, meg az, hogy angol klubban játszik, és ugye azért az angol klubok nagyon odafigyelnek már az image építése keleten és nyugaton is.
Igen.
Tehát nyilván az egy fontos tényező. Hát most kapásban ez a három játékos.
Oké. Akkor, hogyha ezeket tekintjük, hanem nyilván ezek kellenek ahhoz, hogy tud magad a távol-kelettől az Egyesült Államokig reprezentálni és fejlődj magad a figyelmet. Ezek közül van a Bayern Münchennek reális esélye bármelyik megvételére is?
Nincs. Szerintem nincs.
És nem az öngyűlt miatt? Hát. Mind a hárat meg tudná venni pénzbe. Tehát ha csak a pénz nem múlna, akkor mindegyiket meg tudná venni. És nem kéne hitel sem hozzá.
Igen, de nem biztos, hogy a Bayern költene rájuk ennyit.
Pontosan ez az. Tehát innentől kezdve viszont akkor az is azt gondolnám, hogy a Bayern előbb kellene, hogy fölépítsen egy ilyen márkát, mint hogy vegyen egy ilyen márkát, hiszen olyat nem tud venni, aki erre alkalmas.
Persze.
Akkor viszont innentől visszatértünk oda, hogy akkor megint csak Havertzet venni, meg akit föl lehet építeni ilyennél.
Igen, de valahogy nem tudom, én a német játékosokban sosem láttam ezt a... Nem tudom, hogy ez a Bundesligának úgymond a hibája, bár egyébként, ahogy hallottam, most a Bundesliga is azért elég viharosan gyorsasággal terjeszkedik az Egyesült Államokban, hogy
az ESPN
mindenféle irodákat, mindenféle
klubok. Hát csak irodákat idogatnak, hanem az ESPN megvette a Bundesliga meccsek közvetítési jogát például.
Mert ugye Bayernnek is van irodája, szerintem
Hennespont
New Yorkban volt talán múlt héten, vagy másfél héttel ezelőtt.
Dortmundnak is van.
Tehát én Zaniba sem látom azt, hogy mondjuk ez a kategória lenne.
Na, őben annyit lehet látni, hogy a többieknél aktívabban használja a közösségi média.
Hát jó, ez is...
Azért ez most már sajnos szempont.
Ez is valami. Nyilván az, hogy ha angol nyelvterületen vagy, vagy angolul beszélsz, az valamilyen szintű előnyt azért igen. jelent, nem kizárólagosan, hiszen Messi egy szót nem beszél angolul, és egy meccset nem játszott Angliában. Nyilván számít az is, hogy milyen profilú klubnál vagy. Ilyen szempontból szerintem a németek talán egy kicsit azért le vannak maradva mondjuk a két nagy spanyoltól, meg mondjuk az angoloktól. De én ezt nem is tart. Az a baj, hogy sajnos valamilyen szinten sajnos ez a jövő, tehát nyilván vannak olyan piacok, ahol ki tudsz facsarni pár millió eurót pluszba, és minden ilyen pár millió euróval le kell hajolni. Ugye erre vannak a külföldi túrák is. De nekem valamiért a német klubok még mindig egy kicsit, nem tudom, hogy a klubra lehet ezt a szót használni, lokálpatriótában, mintha még mindig egy kicsit a sajátjaikra fókuszálnak. Még egyes angol kluboknál úgy érzem, hogy jobban eltolódott a fókusz a nem angol, adott esetben nagyobb vásárlóerőt jelentő szurkolók felé. Vagy legalábbis gyakorlatilag nem különböztetik meg őket, indiferensek.
De szerintem az egész német futball filozófiája is valahol.
Hát azt mondom, hogy ezt...
Tehát, hogyha megnézed, a német futball nem ment el abba az irányba, mint vagy a Bundesliga, inkább így mondom, tehát a DFL-en keresztül a Bundesliga nem ment el abba az irányba, mint a Premier League, vagy a Primera División, hogy kiszolgálja a különböző tájegységet azzal, meg a különböző hazai tévistárságot azzal, hogy 10 meccs 10 időpontban, mint ahogy Spanyolországban ugye megvan, Angliában is azért csak van egy fordulóban adott esetben pénteken egy időpont, szombaton mondjuk 3.
Pénteki azért ritka, mert azt nem nagyon kedvelik.
Jó, akkor péntek vagy hétfő, az
igen,
úgy
igen, igen.
Szombati 3, és a vasárnap is tud 3 lenni, tehát az 7. Uh-huh. Ugye a Bundesliga-ban van 5 időpont, azt csókolom. Egyszer-egyszer van 6.
Hát, mint ahogy most lesz. Vagy ha próbálkoznak, akkor a hazai szurkolók ellenállása olyan erős, hogy meghajolnak előtt, hogy ezek a hétfői meccsek voltak, ugye?
Hétfői meccsek azok még vannak, ugye az még ebben a TV szerződésben, amiben még azért van hátra nem egy év, ebben még kell lennie hétfői meccseknek, mert az garantálva mindenki felé, hogy x darab hétfői van szerződésed. De igen, a hétfői meccseket azt a szurkolók tök simán meg tudták fúrni, és az ő akaratuk érvényesült. És azt gondolom, hogy ilyen mértékű szurkolói összefogásra más országban nem lennének képesek. Oké, hogy Spanyolországban, ha jól emlékszem, bírósági úton ki lett kényszerítve a pont a hétfői meccsek eltörlése. De az nem feltétlenül a szurkolói összefogás. Tehát olyan nézőtéri demonstrációk, mint ami Németországban vannak.
Nem, az inkább a spanyol szövetség és a liga szembeállásáról szólt. Ez a történet, de nyilván a spanyol liga, hogyha tehetné, akkor 10 nap lenne egy héten, és nem tudom, 10 meccset játszanám főműsoridővel kis túlzásra, de inkább az, hogy péntek, szombat, vasárnap, hétfő, és akkor úgy szétszorva, ahogy akarják, néha délben, néha este 10-kor.
Másrészt azt gondolom, hogy ha megnézi az ember az átlag jegyárakat, és mondjuk összehasonlítja a Bundesligát első körül a Premier League-gel,
azt hiszem, ugye be vannak fagyasztva a vendég, most már a vendégszurkolóknak szóló jegyek.
Szóval Németország még mindig a legmegfizethetőbb bajnokság. Nem az a cél, hogy a fél világ a Németországba járjon mestlistáskodni, ami azért nem csak Angliában, de mondjuk a Primera División élcsapatainál is megfigyelhető, hogy kimész a látóra. Uh-huh. Nem hiszem, hogy van akár Madridban, akár Barcelonában olyan mérkőzés, amikor távol-keletiekkel nem találkozom, vagy nem találkozom még legalább.
Egyébként ez nincs olyan nagy baj, csak én nem tudom, a hangsúlyok azt érzem, hogy
az nem azt mondtam, hogy baj az, hogy vannak, azt mondtam, hogy az a darabszám, ami mondjuk Németországban megvan, az messze nem mérhető az Angliában vagy Spanyolországban meglévőhöz.
Tehát pont ezen gondolkoztam, hogy mondjuk a sógornőméknek, most már főleg, hogy most már 3 gyerek van, gyakorlatilag esélytelen, hogy mondjuk az egész család kimenjen egy United meccsre. Ők Manchester mellett laknak. Mert be kell utazni a Stockportból Manchesterbe, ami nem egy nagy út, de azért a vonat jegyárak azért elég, még arányosan is elég drágák Angliában. Megveszed a jegyeket, még akár ha mondjuk tegyük fel csak 3 jegyet veszel, mert csak mondjuk a nagy gyereket viszed, és akkor még ezt a kis jót mulattok, és tényleg anyagi csőd.
Ami, ez már ez mondom, több száz font akkor már mi?
Hát nem tudom, hát lehet, hogy a több száz nem, de mondjuk szerintem a 200-at azért simán
megszolgálhatja. Már ennél több száz.
Jó, ez is igaz. De majd megkérdezem őket, majd jönnek vendégségbe, hogy mikor voltak legutóbb, de szerintem ebben a szezonban és az előzőben nem voltak, hanem inkább elkezdtek most a helyi csapatuk felé.
League 2?
Nem, azt hiszem a hatod osztályban feljutottak az ötöd osztályba.
Az már profi liga, nem?
Nem, az a League 2, és ha jól emlékszem, és azt hiszem az utolsó meccsen valami 14 ezer ember volt.
Az szép.
Meg ott ők azért osztogatnak jegyeket az iskolákba, tehát hogy próbálják a helyi embereket bevonni. Szóval visszatérve, viszont nyilván a Manchester United vezetőségét meg hol érdekli azt, hogy azt az öt jegyet most egy Manchester környéki család, vagy mit tudom én, öt Los Angeles-i jó barát, vagy öt dél-koreai drukker veszi meg.
Hát figyelj, hogyha azt mondod, hogy mennyi a fizetőképes kereslet, akkor nyilván az utóbbi kettő érdekli őket, hogy költsenek még többet a boltba.
És nyilván, hogyha valaki ide utazik, vagy ide oda utazik, mondjuk nem tudom, 8000 kilométert, és életében először, akkor lehet, hogy hajlamosabb több pénzt is elkölteni, mert úgy van vele, hogy nem biztos, hogy jövő héten, vagy jövő hónapban, vagy jövő évben lesz lehetőségem megtenni ezt az utat. Akkor már veszek egy meszt, vagy veszek egy sálat, vagy veszek ezt, azt, amazt. Hát nyilván ez is benne van. Egy kicsit elkanyarodtunk a BL-től.
Ja igen, volt valami Tottenham Bayern felvetése.
Így van. Hát ugye azért, hogyha játékot nézzük, nyilván a Bayern az nem lehet túlzottan pessimista, legalábbis annyira nem, mint tavaly ilyenkor. Talán kevesebb a kérdőjel egyelőre Nikó Kovács kapcsán.
Nem Nikó Kovács kapcsán, most már ott tartunk, hogy azért például a tegnapi német sajtótermékek fő kérdése az volt, amit nem hittem, hogy felvetődik, hogy jogos-e az, hogy Thiago még mindig kiemelt szerepet és fix aha. helyet kapjon a kezdőben, amikor nem szolgált rá, és ugye a Paderborn ellen 1 millió meccs után a szünetbe úgy lekapták, mint a szél.
Aha.
Mert megint megvolt az a hajmeresztő passz, amivel a szezon több meccsén is szórakoztatta a közönséget, és adott esetben lettek belőle úgy gólok, mint mondjuk a Dortmund elleni. A Superkupa meccsen vagy a Hertha ellen, és lehet látni azt, hogy és itt még akár a Ter Stegeni szövegeléssel kapcsolatban is lehet nyugodtan párhuzamot hozni, hogy Kimmich is folyamatosan mondta azt, hogy nekem a Doppelzexben az egyik hatos kell, és ott érzem a otthon. Kimmichet feltolták oda, és egészen magas szintű produkcióval rukkol ki, mert Pavard a jobb hátvéd helyen meg egy adekvát helyettese lett, aki ők is imád tudja pótolni. Tehát lehet, hogy a csapat összhaszna úgy magasabb, hogyha van egy olyan védősorod, hogy Pavard, Hernández, Züle, Alaba, mondjuk, hogyha mindenképpen egészséges, ilyen még ebben az azonban nem volt. Ugye Alaba volt most legutóbb társérő. És a középpályán meg Kimmich adott esetben le tudja fedezni Thiagót, vagy amiről most lehet olvasni, az simán lehet, hogy egy Kimmich Javi Martínez lesz a Tottenham ellen, mert Javi Martínez a másik fél időben hozta azt a nem túl látványos, ugyanakkor hibamentes játékát. Hogy
megvan benne ez az alapvető labdabiztosság.
Ez így van, és azért és onnantól kezdve fölfelé, meg már megvan a világ, hiszen Coutinho-nak az a szerepkör, amire nem volt megfelelő Müllertől kezdve senki, az neki az ideális igen. szerepkör, hogy Lewandowski mögött
igen.
osztogasson és fosztogasson. A két szélső meg tulajdonképpen mindegy, nyilván nem Peris is lesz az egyik szélső, mert nem fog játszani, de a két szél meg megint megvan. Tehát igazából azt nem hittem volna se, hogy Thiagót ennyire meg tudják kérdőrezni, és hozzáteszem, hogy okkal kérdőrezik meg egyelőre. Tehát tulajdonképpen ez az egy vitás poszt van szerintem a Bayernnél.
Hány éves?
28. Ez az egy vitás poszt van a Bayernnél, szerintem most bilányra. Ugyanakkor azt kell, hogy gondoljam, hogy a Tottenhamen meg erőt vett az a nagyon sok amerikai csapatnál, például NFL csapatoknál meglévő Super Bowl hangover, hogy a Super Bowl követő szezon az egy elég jelentős fejleállása tud végződni, főleg, hogyha elveszte a döntőt.
Hát igen, de igen, tehát ezt szoktam, hogy arra sem lehet mondani, arra sem lehet beszélni, hogy megnyerték a bajnokok ligáját, és mondjuk emiatt kevésbé lennének motiváltak. Ugye Pochettino beszélt arra, hogy gyakorlatilag visszament Barcelonába, a házába, a döntőt követően, és hát nagyon nehezen emésztette meg ezt az egészet, és lehet egyébként, hogy nem, hogy valahol ő is, meg egyes játékosok is azt érzik, hogy lehet, hogy ez egy soha vissza nem térő lehetőség volt.
Én azt gondolom, hogy a Tatán életében ez így is van.
Hát vagy legalábbis ennek a garnitúrának, most nem tudhatod, mi történik 30 év múlva, lesz egyáltalán bajnokok ligája.
Azt hittem azt mondod, lesz egyáltalán Tatán, nem?
Biztos, hogy benne van.
Figyelj, szerintem itt, amiről egyszer beszéltünk a nyáron, itt lehet oda visszakanyodni a Tatánnél, az egy óriási hiba, hogy itt egy ilyen kulturáltabb vérfrissítés az elmaradt. Most már évek óta. Tehát most az, hogy veszel egy Ndombélét vettél, meg egy Los Celsót vettél talán nyáron?
Meg Sessegnont.
Sessegnont, az van.
Most nem tudom, hogy ő játszott a Southampton ellen, de előtte még biztos nem játszott.
Veszel három ilyen futballistát, és mondjuk az elmúlt három évben körülbelül ez a három igazolásod van. Ez azért nehezebb. Tehát hozzunk egy példát, mondjuk a kézlabda világában. Győri Audi Eto ugye zsinórban nyert három bajnokok ligáját. Uh-huh. Meg előtte még kettőt, két év kihagyással. Az Eto-nál nagyon vigyáznak arra, hogy a keretben azért évről évre jön olyan, aki nem volt aki jó játékos, de nem volt benne a sikerekben, hogy legyen meg az, hogy a motivációt mindig magas szinten fenntartani. Tehát a világpénzét ráadozták volna Nike Krautra, de ő elfáradt, elment. Oké, azt mondták, jó, hát akkor nézzünk olyat, aki van, és hoztak egy olyat, aki még nem lehet soha a BL-ben, elzeménykor személyében, de tudják azt, hogy neki majd fog kelleni egy BL győzelem. Rájöttek ugyanerre, hogy ott van Pinto, nyertek vele BL-t, de hát azért neki is lettek igényei, hozzunk egy hasonló kalibert, aki még nem nyert BL-t, hozzuk ide Beatrice Edwist. Mindenhol megvolt az a fajta csereszabatos gazdálkodás, hogy ugyanolyan szintű játékos, vagy legalább ugyanolyan szintű játékossal tudták pótolni a távozókat. A Tatanemnél nem az, hogy a távozókat, vagy a kevésbé jókat tudták volna pótolni, hanem hogy senkit nem pótoltak.
Hát igen, de ez egy hosszú gondolkodás. Azt is megfordíthatjuk, hogy de idén nyáron végre igazoltak. Szerintem
késője volt a folyamat.
Szerintem itt ami fő problémát jelentett szerintem, hogy ugye a Premier League-ben az első forduló előtt véget ér az átigazolási időszak.
Hozzáteszem, ez egy baromi követendő lépés lenne, és ezt vezetnék be mindenhol.
Így van, viszont egyelőre ez még nincs összhangba több bajnokságban, ahol szeptember másodikáig van
nyitott az átigazolási.
Na most ebben a csapatban ugye alsó hangon volt, azt hiszem négy olyan azért fontos játékos, Alderweireld, Vertonghen, Eriksen és Sissoko, akinek jövő nyáron lejár a szerződése.
Egy sincs meghosszabbítva.
Ebből legalább Sissoko most hosszabbított múlt hétvégén. Add hozzá Danny Rose-t, aki meg távozni akar. Ugye Eriksen mondta nyilvánosan, hogy távozni akar. Nyilván, hogyha ők kimondják, hogy szeretnének elmenni, és főleg Eriksen, aki tudja, hogy egy év van hátra a szerződéséből, akkor nyugodtan gondolhatja azt, hogy akkor lesz valami olyan konstrukció, hogy neki összejöhet a távozása.
Akár már ugye most januárban.
Hogy azért Alderweireld kapcsán is elég sok csapatot lehetett hallani, többek között a Rómára emlékszem.
Arra biztosan, mert azt a Twitterről elég szépen tájékozottam erről.
Ugye neki azt hiszem, hogy viszonylag alacsony 25 millió fontos kivásárlási ára volt.
A Rómára meg van pénze.
Nyilván neki inkább az életkora az, ami belesőknek problémázhatnak.
Fé, azért abban a római védelemben szerintem 40 évesen beférne ezzel a tudással.
De szóval véget ért az átigazolási időszak a Premier League-ben. Nyilván ez a 3-4-5 játékos akkor már tisztában volt vele, hogy nyilván kevesebb esélyük lesz arra, hogy klubot váltsanak a következő hetekben. De ott azért mégis volt valamiféle bizonytalanság velük kapcsolatban, és aztán ugye egyikük sem váltott. Sissoko múlt héten hosszabbított, most egyébként álltok Vertonghennel tárgyalnak. Biztos vagyok benne, nagyon meglepődnék, hogyha egy 1+1 éves hosszabb szerződést ajánlanának neki. De ez szerintem nem egy egészséges szituáció, főleg miközben elkezdődik a bajnokság. És tegyük hozzá azért, nekem ez is furcsa egy kicsit, hogy Pochettino nagyon-nagyon sok üzenetet küldött a vezetőségnek. Ezeknek az üzeneteknek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy szóljon, hogy hé srácok, kicsit nyissátok meg ki a pénztárcát, mert itt költeni kell, látjátok, eljuthatunk akár egy BL döntőig is, de ez tehát ez konzisztensen nem fog összejönni anélkül, hogy ne legyen nagy befektetés. Tudom, itt a stadion, meg itt van ez, mondja Pochettino, és közben azért szerintem nem mindig cáfolt olyan nagy vehemenséggel azokat a plegykákat, amik arról szóltak, hogy ő most ide mehet, oda mehet. Na most lehet, hogy az edzőnek van egy ilyen stratégiája, hogy persze így próbálok nyomást gyakorolni a vezetőségre, de akkor van 4-5 ilyen játékosod, aki félszemben máshol néz, és azt hallod az edzőtől, majdnem heti szinten, hogy nem elégedett, akkor az nem biztos, hogy mondjuk olyan nagyon nagy belső egyensúlyt eredményezni egy csapaton belül.
Két kérdések ezek, amiket elmondta azzal kapcsolatban, az egyik. Ha már hova megy, hova nem megy, elképzelhetőnek tartasz olyan eredménysorokat, ami után az fog kiderülni, hogy 2020 őszén Pochettinónak hívják a Barcelona vezetőedzőjét? Ez az egyik kérdés.
Nem.
Másik, elképzelhetőnek tartod-e, hogy az ingyenes átigazások legnagyobb mesterénél a Juventusnál köt ki Eriksen?
Azt elképzelhetőnek tartom.
Az első indokodban van az érdekel, hogy miért nem tartod elképzelhetőnek, hogy Pochettino.
Inkább a Real Madrid felé.
Igen.
De hát ugye eszpanyol játékos és eszpanyol edző volt, most nem tudom, hogy ez mennyit számít egyébként, de a Barcelona kapcsán jóval kevésszer vetődött fel az ő neve, mint mondjuk a Real edzőjeként. Ezen szerintem egyébként a Tatarán bukhatja a legnagyobbat. Azért Pochettinót hálátlannak vagy árulónak bélyegezni nem hiszem, hogy ezek után bármikor is lehetne, nem csak a Bajnokok Ligája miatt. Azért ott van 2014 óta, szépen lassan építget, szerintem bizonyos játékosok is nagyon sokat köszönhetnek neki, de iszonyatosan frusztráló érzés lehet, hogy akár évek telnek el úgy, hogy te úgy vagy vele, hogy most már azzal, amit van, azzal elérted a maximumot, most már idézőjelbe kell nagyobb külső segítség ahhoz, hogy ez a csapat esetleg szintet lépjen. És hogyha ez nem történik meg egy évig, rendben, két évig, hát három évig, akkor egy edző joga mondhatja azt, hogy hát most könyörgöm, én itt stagnálok, igazából elmehetnék egy olyan helyre, ahol lehet, hogy előrébb léphetek, lehet, hogy jobbak a lehetőségeim, lehet, hogy jobb a fizetésem, hát ki bíbáztatná emiatt. És az a baj, hogy azért Harry Kane is utalt már erre, nem is most, de hónapokkal ezelőtt, hogy az alapemberek addig maradnak, amik látják az ambíciót a klubban. De szerintem itt megint az a kérdés, hogy egy klubnak, tehát hogy a klubvezetőségnek vajon mi lehet a célja. Persze, trófeákat nyerni, ezt könnyű mondani, de azért ne azt nézzük, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy mit csinálnak. Mi a cél? Az a cél, hogy több legyen a tévés pénz, hogy mindig bejussanak a Bajnokok Ligájába, de ott már igazából annyira nem számít, hogy szerepelnek, csak legyen, csak növekedjenek a bevételek szépen magasan, és ami a többi az meg igazából nagyjából mindegy.
Én azt gondolom, hogy Angliában egy Tatarán szintű csapat, és lehet, hogy Isten káromás, bocsánat, nem tűzheti ki maga elé reális célként azt, hogy minden szezonban BL legyen.
Vagy bocsánat, inkább úgy mondanám, átfogalmazom, hogy mondom. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a vezetőség elégedetlen lenne, hogyha a Tatarán minden évben mondjuk BL-be szerepelne, BL 8-ad döntőben, és harmadik, negyedik helyen végezne a Premier League-be, de nem nyerne semmit. Nem vagyok benne biztos, hogy szépen csendben egy zárt szobában nagyon elégedetlen lenne a vezetőség a szurkolókkal ellentétben.
Tökéletes, nem értek velem. Azt gondolom, hogy Tatarán az elmúlt években tapasztaltak alapján inkább működik egy gazdasági vállalkozásként, ahol megnézik azt, hogy mennyi a profitom, mint egy sikerorientált klubként. Persze a kettő járhat együtt, de szerintem, nem tudom, hogy ott mi a pénzkétem, hogy szerintem a Tatarámnél a tulajok több osztalékot vesznek ki a klubból, mint amennyit ki kellene venni. Stadionépítés ide vagy oda.
Ezt nem tudom, ugye nyilván azért az volt teljesen stadionépítés.
Nem látom a...
Bár ott ugye most átütemezték a hitelt, ebben még nem merültem annyira, hogy milyen formában.
De azt gondolom, hogy a csapatra, magára, vagy a hosszú távú építkezésre a megérdemeltnél szerintem kevesebb figyelmet fordítanak. Ezzel viszont nem hiszem, hogy vitatkoznánk.
Igen.
És a másik az, hogy, hogy azért egy olyan mezőnyben, ahol azért ott van a Tatanemhez képest egy nagyságrenddel véletlenül többet költő, akár bérekre gondolok, akár igazásokra költő, igazásokra gondolok, City, United, bár a United azt most hagyjuk, mert
hát de attól függetlenül de bérekre és átigazolásokra nyilvánvalóan többet.
City, United, Chelsea,
Liverpool.
Liverpool.
Hát ugye most a Chelsea-nek ez szökő év gyakorlatilag.
Ez egy ritka csoda, így van.
De azért, hát most nem tudom, most így a, ezekkel az átszervezésekkel, de azért
de még az
sanszos, hogy a bérköltsége azért a Chelsea-nek még mindig magasabb.
De még az Arsenal sem szedném ki ebből a körből.
Szerintem szintén, hogyha béreket tekintjük, az Arsenal valószínűleg, sőt, szinte biztos, hogy benne a Tatanemhez.
Na most mondtunk öt olyan nézze. Csapatot, amelyiknek előbb lehet, vagy előbb kell, hogy az az igénye meglegyen, hogy szeretne folyamatosan a BL-ben szerepelni. De még ebből az ötből is csak négy jut be, és a Tatanem még nincs is benne ebbe az ötbe, tehát hanem hadból kellene, hogy bejusson a négybe folyamatosan. Ez az, amire már csak matematikai alapon sincsen folyamatosan esély, nem beszélve a költési hajlandó, vagy az áldozási hajlandóság. Nem lehet mindig arra számítani, hogy Pochettino majd a meglévőből csodát csinál. Vagy mindenkinek egyszer lesz minden szezonja sokkal jobb, mint az előző.
Ó, azért hozzátenném, hogy, hogy a, szerintem a Tatanem még mindig bizonyos szempontból stabilabb klubnak tűnik, mint mondjuk a Manchester United.
Hát vagy ezt az, mondjuk, ez most idén nem vállaltam sokat a Manchester United, de az nál Tatanem reláció ebben a szezonban szerintem valami érdekes lesz. De én az Arsenal nem szidnám annyira, mint amennyire sokan szidják most.
Most azt hiszem egy előző szezonbeli szám, ez igen, itt hatodik helyre írják a Tatanemet a teljes bérköltséget most tekintve.
Azért egy olyan költészeti versenyben, mint ami a Premier League, azért abban a hatodik helyről nem lehet azt alapelvárásként megfogalmazni, hogy kell a BL.
Itt nem csak erről van szó szerintem, hanem arról is, hogy amikor tényleg öt ilyen játékosod van, hogy akkor intéz már el legalább az ő sorsokat is a nyáron, vagy így, vagy úgy.
Na mondjuk persze, a vezetők tökéletlenkedésével még nem is.
Mert ezzel is adott esetben a menedzserrel, vagy vezetőedzővel, vagy a csapattal szúrsz ki, hogyha a keretednek mondjuk a egyötöde azon gondolkozik, hogy hova mehet januárban, vagy kivel tárgya majd januárban, meg hova megy nyáron. Meg nyilván, ami Pochettino mondott, hogy arra utal, hogy gondolom, ezek a játékosok az utolsó pillanatig, vagy legalábbis néhányuk arra számoltak, hogy elmegy a Tatanemtől. Azért ez nem úgy van, hogy szeptember 2-án véget ért az átigazolási időszak, és akkor másnap mosolya az arcán megy be dolgozni. Amit egyébként játéktechnikailag mondott, ő azt mondta, hogy szerint a letámadásuk nem működik annyira jól, és hogy ez az egyik probléma. Ezt nem tudom. Az biztos, hogy vannak olyan statisztikák, amik ezt bőven alátámasztják, hogy a ellenfél térfelén történő labdaszerzések, az ellenfél térfelén bemutatott védekezési akciók száma az elég jelentősen lecsökkent például az előző idényhez képest. De ez a kérdés, hogy ez miért, inkább itt engem az érdekel, hogy ez miért van így, hogy ez egy tudatos döntés volt esetleg Pochettinótól, hogy kicsit spóroljunk az energiával, vagy netán az, hogy elfáradt ez a csapat, hogyha lehet ilyet mondani akár kollektíven.
Azt nagyon nehéz megmondani. Nem tudom, én ebben a szezonban persze az benne, hogy ez a BL csoport, az ennek azért nem egy nehéz csoport, tehát azért szerencsére ott van.
Csak döntetlennel kezdtek.
Idegenben a döntetlen, az mindig jó.
Ilyen kisét. Idegenben jó az X.
Hát figyelj nekik, nézd, én azt gondolom, hogy a Bayernnel szemben legfeljebb partiba lesznek. Tudom, volt egy Audi kupa a Münchenben, tudom, hogy ezért döntetlen után tettem, elvitte a kupát. Ki nem tesz rá magastól. Az Vezdát meg lennék lepődve, ha nem 6 ponttal zárnák.
Ez is necces.
Olimpiak az simán lehet 4-1 pontokat tekintve, és ezzel megvan a továbbjutás.
Persze.
És innentől kezdve megint megvan a pénz. Nem érzem azt, hogy a BL miatt most túlságosan aggódni kéne, tehát nem szurulóknak. Ami miatt aggódni kéne, az az, hogy a bajnokságban ők nem szoktak nem szoktak ilyen mértékben balfackodni a gyengébb csapatok ellen.
Hát azt nem tudom, mondjuk nyilván olyan szempontból...
A Liverpoolból hamarabb szoktam kinézni azt, hogy mit tudom, a Southampton ellen, ha. Most például csak nehogy ne, félcse valaki, idegenben x-elnek. A Tottenham az inkább a nagyok ellen tudott.
Hát az ott is volt, de mármint azért City szerintem szépen meglepték. Legutóbb, hogy valami ezt azonnal ezelőtt.
Igen, de attól főleg az ilyen mértékű pontvesztésre szerintem senki nem számított a Tottenhamtől az első 6 fordul ment le? 7?
7.
7.
Szerintem igen, ez nyilván aggodalomra adhat okot. Nyilván ott van a Leicester, aki esetleg megtörheti kicsit itt a nagy kluboknak a státuszkóját, legalábbis erre a szezonra, de hát ez
most ők harmadik a Leicester, ugye?
Igen, tehát még mindig nagyon korán van. Az a Tottenham kezére játszik, ezért az említett Arsenal, Manchester United, Chelsea-nek a nem feltétlenül összeszedett játéka és rendezett háttere. Tehát én még azért ilyen szempontból nem kongattam a vészharangot. Most meg is nézem, szerintem tényleg minimális különbségek vannak. Ugye a hatodik a Spurs, a harmadik a Leicester, három pont van közöttük. Igaz, mondjuk a...
Mennyi? Hány vesztett pontja van a Tottenhamnak?
10. 7 forduló alatt, ami azért elég sok.
Hát az elég sok, így van. És ugye nyilván az első kettő az már... az már a ható távolságon kívül van. Tehát azt gondolom, hogy a City és a főleg Liverpool pontszámban már sem pontszámban, sem játékban nem
City lenne. Csak 5 pontra van, de szerintem tényleg, amit most beszúrtál, hogy inkább itt a játékkal kapcsolatos szerintem szakadék tűnik egyelőre a pool, nagynak.
Az meg tényleg abnormális ez a Liverpool rajta ebben a bajon sem, vagy a hatodik helyzet előtt vedetsz 10 ponttal 7 forduló után, az döbbenetes.
Hát,
és úgy teszem hozzá, hogy szerintem a Liverpool messze-messze nem játsza ki magából a valós tudását. Viszont olyan magabiztossággal hozza a meccseit. És hétvégén nem láttam a meccset, csak nézegettem az eredmények.com, hogy mi van.
Hát nem tudom, hogy a góljukat, győztes gólt láttam.
Nem, de egy pillanatig nem volt az érzés. Ez olyan érzés volt a Liverpool meccset nézni eredmények.com-on, mint a Guardiola féle Bayern nézni, hogy nem volt az érzés benned, hogy ezt a meccset ne nyernék meg.
Aha.
Tehát bármilyen későn is képesek úgy volt, hogy ezzel meglegyen a győzelem. És meg is tett neki. Vaggóllal nyertek?
Hát Wijnaldum rálőtte, nem tudom, 17-ről, a Henderson, a kapus pedig elcsúszott a keze, aztán meg a lába között. Úgyhogy mondhatjuk. Az a Henderson, akit a egy angol kapus reménységnek tartanak.
Ez tökéletesen az átlag angol kapus reménység sorba.
Egyébként a United játékosa. Hát ugye Chris Wilder, a Sheffield manager, eléggé úgy tűnt, hogy ki van akadva, mondta, hogy hát én nem fogom itt törelgetni, meg vigasztalgatni, az profi futballista akar lenni, akkor jobban kell koncentrálni, ha meg top csapatban kell játszani, akkor meg még többet kell nyújtani, úgyhogy ez van. Tehát azért szerintem a Sheffield egyébként jól játszott, de nyilván szerintem még a Ferguson féle Manchester Unitednek volt egy időszaka, amikor ez volt, valamilyen szinten ez volt a sajátossága, hogy így vagy úgy, hogyha rosszul is ment, azért bedarálta ezeket a kisebb csapatokat, és hozta a kötelezőt akár egy megpattanó lövéssel, akár egy öngóllal, akár egy utolsó perces góllal. Nyilván ez is kell ahhoz, hogyha bajnoki címet szeretnél nyerni, és az előző szezont elnézve még ez is kevés lehet adott esetben, ha bajnoki címet akarsz nyerni, hiszen talán még 7 pont is volt a különbség valamikor a Pool és a City között.
Volt, biztos, hogy volt.
Ami ugye most 5, tehát azért főleg ennek fényében azért nehéz ilyen messze menő következtetéseket levonni, hogy mi történhet.
Visszatérve a Pool-ra, Liverpool-City kontextusban nem is tettem ilyet.
Visszatérve a Spurs-re egyébként még így zárásképp, hogy a Spurs-be a játékos keret meg a potenciál alapján érzek annyi energiát, hogy meginduljon.
Melyik irányba?
Míg a Manchester United kapcsán mondjuk nem érzem ezt. Hát nem érzem azt, hogy lenne benne annyi, hogy mondjam, ez nehéz megfogalmazni, tehetség vagy rejtett tartalék. Tehát hogy nem a Manchester Unitednél nem azt érzem, hogy ez egy jó csapat, csak éppen rossz időszakot fut, Még a Tatanamnél ezt érzem, hogy ez egyébként nem egy rossz csapat, csak éppen most valamiért nem működnek a dolgok. Tehát ez még változhat. És nem tudom, mit akartam még itt mondani.
Lesz edzőváltás, hogy mellett idén a szezon végéig vagy?
Ja, bocsánat, a Tatanamnél még azt akartam mondani, hogy szerintem a Tatanamnél viszont itt megint a jövővel kapcsolatos a nagy kérdés, hogy Pochettino marad-e vagy elmegy-e jövő nyáron. És ez azért alapvetően határozhatja meg szerintem a klubnak a jövőjét. Hogy lesz edzőváltás a Manchester United-nél?
Aha.
Szerintem nem.
Nem?
Azért nem nagyon tudok olyan indokot mondani, hogy miért kellene még több időt kapni a Solskjaernek. De nem vagyok benne biztos, hogy ennek a csapatnak valami rövid távú megoldás kell, és hogy van egyetlen egyébként olyan most szabadon lévő edző, aki jelentősen tudna változtatni ezen a csapaton bármit is.
Azt hiszem, nagyjából most a végére értünk mai adásnak. Ugye a héten lesz még egy nagyon érdekes kupmeccs, ugye a Fradi Ludogorets.
Így van.
Hogyha úgy alakulnak az események, akkor lehet, hogy arról megpróbálom egy pénteken adást készíteni, de erre azért mérget ne vegyetek, mert nagyon-nagyon sok változó függvénye.
Így van. Nagyon ne vegyetek rá mérget szerintem.
De ha 5-0 jön a Fradi, akkor megérjük, hogy úgy csinálunk egyet.
Jó.
Köszönjük a figyelmet és jó szurkolást a heti foci meccsekhez.
Sziasztok.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.